Megvan a második két elődöntősünk is a Bajnokok Ligájában, ez itt újra a Bajnokok Rizsája, sziasztok! Szia Bence! Bencével ketten vesszük föl ezt a ma esti adást. Azok után, hogy a Bayern München Manchester City mérkőzés 1-1 lett, úgyhogy a Manchester City lesz a Real Madrid ellenfele az egyik elődöntőben. A másik meccset pedig a Benfica valahogy kihozta végül döntetlenre. Ki gondolta volna, hogy 3-3 lesz annak a meccsnek a vége. Minden esetre így is kényelmesen 5-3-as összesítéssel jutott be az elődöntőbe az Inter, ahol Madonninát rendeznek, azaz Inter-Milán mérkőzéseket, kettőt is, úgyhogy mind a két párharc elképesztően izgalmas. Nem úgy, mint ez a ma esti két meccs, mert talán olyan pillanat egyiken sem volt, ahol valóban elhittük azt, hogy meg lehet ez a továbbjutás. Főleg igaz ez szerintem a Bayern-Manchester City meccsre. Ha a 16. percben esetleg Sané berúgja a maga zicserét, akkor még talán valami lett volna, de nem rúgta be. És hát ez elég jellemző volt a Bayern elmúlt heteire.
Nagyon, főleg amióta Tuchel megérkezett valamilyen furcsa módon, de azért volt nagyon érdekes nézni ezt a két meccset párhuzamosan, mert ha jól emlékszem, akkor az előző hetet az odavágókat is mi csináltuk ketten, és ott nagyjából azért kiegyeztünk abban, hogy eléggé lefutottnak tűnik mind a kettő mérkőzésnek a továbbmenetele, és ehhez képest ilyen nagyon szorosnak tűntek felületesen a meccsek, de olyan nagyon nem tudta elhinni az ember egy pillanatig sem, kivéve azt az egy pillanatot, amiről előbb beszéltél, amikor Zané zicserben volt. Leroy Zané idén 8 alkalommal volt olyan szituációban, ahol egy az egyben rávezethette a kapusra a labdát zicserben, ebből 6-ot kihagyott. Úgyhogy ez ilyen szempontból nem volt meglepetés. Az egy fordulópont lehetett volna, mert borzasztó lendületesen kezdett a Bayern München, és nagyon agresszívak voltak, nagyon intenzívek, ott tényleg úgy nézett ki, hogy adott esetben, hogyha találnának egy gólt, akkor itt mentálisan is vissza tudnak kapaszkodni, de hát nagyjából az volt szerintem az ő csúcspontjuk ilyen szempontból az az ígyszer, és aztán miután az kimaradt, lassacskán leült a meccs is.
Minek köszönhető az, hogy nem volt itt nagy City Control, mert City Control egyáltalán nem volt ezen a meccsen legalábbis, és igaz, hogy volt egy olyan szituáció, amikor már Upamecanót kiállította a játékvezető, de a Les megmentette őt is, meg a Bayern-t is, de utána sem, tehát nem ébredt föl igazán ez a Manchester City erre a meccsre.
Nem, a saját maguk megszokott módján tényleg nem ébredtek fel. Egy másik módon szerintem azért eléggé helytáltak, hogyha emlékeznek a hallgatók a tavalyi BL kieséses szakaszra, az Atletico Madrid elleni visszavágó volt nagyon hasonló, ahol a City a meccs egy igencsak komoly szakaszára elvesztette ezt a megszokott maga labdás kontrollját, és inkább belement a párharcokba, időhúzásba, az átmenet fociba, és egy picit most is ezt láthattuk, mint hogyha ugye itt Guardiolának a rengeteget citált ilyen BL kieséses szakaszos érése, az most már eljutott volna idáig, és egyébként azt elnézve, hogy ez a harmadik BL elődöntőjük egymás után az utóbbi három szezonban, úgy tűnik, hogy azért ez tényleg révbe ért ez a folyamat, hogy révbe ér majd.
Térjünk rá a lényegi eseményekre, mert azért itt volt néhány, ha nem is sorjáztak, de volt néhány érdekes történet. Ugye a kihagyott 11-es Holland hosszú-hosszú idő után, több mint két év után hagyott ki újra tizit. Itt most Upamecano kezezett Gündoğan lövésénél, már ez is furcsa volt, mert végig hátul volt Upamecano keze. Látszott, hogy el akarja kerülni egy bárhogy beleérjen, de aztán önkéntelenül fölemelte a lövésnél, és bár nem volt messze a testétől, de ez fújhatónak tűnt. Illetve ott a 11-esnél volt egy elég furcsa közjáték, Türpen már a lövésnél gyakorlatilag még mutatta Sommernek, hogy maradjon a vonalon, illetve előtte Goretzka is belépkedett, kidobott valamit, amit a szurkolók hajítottak be. Szóval milyen volt neked ez az egész szitu?
Ura, az Upamecano kezezés az szerintem egy, azt mondom, adható volt, de azért inkább szigorúnak mondanám. mert tényleg nem az volt, hogy olyan túlzottan meghosszabbította volna a kezét. Ezt minden héten elrontom a kezével a testét, az előző alkalommal a Benfica kapcsán is ugyanezt sikerült mondanom, szóval itt nem ez történt, és ez a közjáték is nagyon furcsácska volt, de hát aztán utána, hogy a Haaland előtte, az volt az igazán fura.
Na igen, de aztán Haaland természetesen betalált, nem kell senkinek aggódnia. Megvan most már a 12. BL gólja a szezonban, mert hogy kijött a második félidő úgy a Bayern, hogy még egyet tudott tekerni itt a lendületen, de itt viszont már látszott, hogy ki fognak nyílni területek a Bayern térfelén. Ez megtörtént, De Bruyne kiosztotta a 23. gólpasszát is ebben a szezonban, úgyhogy most már ez a saját rekordja, eddig 22 volt, illetve Haaland úgy lőtte be, hogy Upamecano elcsúszott, és már itt közben is beszéltük a teljes terjedelem csetben, hogy szerinted ez nem feltétlenül csak Upamecano rossz estéjeként kell, hogy legyen elkönyvelve.
Igen, összességében azt gondolom, hogy szerencsétlennek egészen förtelmes párharca volt mind a két meccset tekintve, és főként azért, mert ekkora hatással ennek a Bayern München Manchester City párharcnak a kimenetére senki nem volt, se Haaland, se Guardiola, se De Bruyne, se senki. Upamecano volt az, aki a legnagyobb hatást gyakorolta a végső hibáival, és emiatt én nem szeretném felmenteni, viszont ennél a gólnál egy picit szigorúnak éreztem, voltak ezen kívül is hibái bőven, amiért rá lehetett húzni a vizes lepedőt, de ennél a gólnál egy picit azt a utálatot vagy kritikát, ami őt érte például a közösségi médiában is ezt követően, az azért éreztem erősnek, mert egyrészt egész meccsen csúszkáltak a játékosok, és valami értékelhetetlenül kriminális állapotban volt egy BL negyed döntőhöz képest az Allianz Arénának a gyepe, és zárójeles megjegyzés, amennyire tudom, ezzel egész szezonban szenvedek, a Bayern szurkoló is, meg a Bayern játékosai is, meg minden Bundesliga csapat, aki arra téved véletlenségből. Szóval ott rossz oldalra fordult, és nem követte jól le Haalandnak a beindulását, de utána az, hogy végül ilyen látványos hibába futott ki az egész, abban egyértelműen benne volt nekem legalábbis a fűnek az állapota.
Innentől, tehát 4-0-ról azért már borzasztó nehéz dolga volt, lett volna a Bayernnek. A 63. percben egy váratlan momentum, Mané jön Sané helyett, de végül nem lett belőle akkora ügy. Nem tudom mondjuk, hogy mit vártunk, hogy még egyszer egymásnak esnek-e ott a pálya szélén. Minden esetre lepacsisztak, jött Mané, Sané pedig elhagyta a pályát egy kihagyott nagy zicser lehetőséggel. 82. perc, újabb 11-es, Kimmich egyenlít, aki nagyon-nagyon ritkán szokott 11-es lőni, sőt, hogyha jól olvastam, akkor pályafutása, felnőtt pályafutása során most először lőtt 11-est, belőtte, de hogy ott Akanji kezezette, lehet, hogy nem osztott, nem szorzott, de nekem úgy tűnt, hogy a saját lábáról pattant föl a labda, miután Mané befelé akarta volna lőni a labdát.
Igen, és akkor itt megint csak egy ilyen szabálycitálást vennék elő, hogy nem gondolom, hogy ez történt, de mondjuk azért ezt is egy picit szigorúnak érzem abból a szempontból, hogy ugye úgy szól a kezezés szabály, hogyha saját testemről pattan fel a kezemre a labda, akkor azt nem kéne büntetőnek ítélni. Minden esetre az a lényeg igazából, hogy ez tényleg nem osztott és nem szorzott már semmilyen szempontból, úgyhogy szerencsére nem ez döntött. Az jutott eszembe itt ennél, hogyha jól emlékszem, akkor Thomas Tuchel ekkor már felküldték a lelátóra a második sárga lapjával, de mint hogyha arról mi is beszéltünk a podcastben, hogy Kimmich egy picit a Nagelsmannhoz fűződő érzelmei meg tisztelete miatt lehet, hogy küzdeni fog Tuchellel, és mint hogyha ez egy ilyen adalék lett volna neki, vagy egy ilyen ajándék, az egy jobb szó erre, hogy lője be, mint hogyha az edzője részéről valami bizalmi dolog lett volna, de nem tudom, hogy le tudták-e üzenni oda Löw Zsoltéknak Tuchel, hogy le tudta Löw Zsoltéknak üzenni Tuchel, hogy Kimmich lője el.
Én azt hiszem, hogy később állították ki, nem? Mert azt fölírtam, hogy a 84. percig nem cserélt Guardiola, és mintha valamelyik csere környékén lett volna egy ilyen szituáció, de igazából mindegy is. Az nagyon érdekes volt számomra, hogy tényleg nem cserélt ott az utolsó percekig Guardiola, viszont még azért itt két szót beszéljünk arról, hogy két olyan edző csap össze a BL elődöntőjében, akik a legtöbbször voltak BL elődöntőben. Guardiolának ez a 10., Ancelottinak pedig a kilencedik elődöntője a Bajnokok Ligájában. Tavaly is volt itt egy pár harc, tudjuk akkor mi volt a vége, de merre mentek azóta ezek a csapatok, és tényleg csak röviden, hogy így elsőre mi a benyomásod, hogy City-re áll.
Még két szó, tökéletesen igazad volt, utána 2 perccel még csak a sárga lapját, az elsőt kaptam meg Tuchel, és a 86-ban állították ki, tehát ott még bőven volt lehetősége, hogy Kimmichnek ő mondja meg, hogy rúgja el a büntetőt. Én szerintem a Real Madrid egy picit nehezebb helyzetből jöhetnek ilyennek a párharcnak, mint az előző évben. A Manchester City sokkal stabilabbnak, és sokkal ellenállhatatlanabbnak tűnik egy ilyen masszívabb szerkezetnek, miközben azért a Realból idén, főleg a bajnokságban azért, de néha-néha kikijött az, hogy Ancelotti-nak az edzői stílusa az néha túlságosan szabadon hagyja a játékosokat, de ez egy picit ilyen filozófiai ütközet is lesz megint, a brutális kontroll versus a szabadság, és azért az előző évnek a nagyon drámai történései miatt itt az első perctől kezdve maximális felfütöttséget és feszültséget lehet vizionálni.
Erről úgyis beszélünk még nem is keveset, úgyhogy nézzünk át Milánóba. Inter Benfica 3-3, Barella szerzett vezetést egy csodálatos góllal, egy elfutás után gyakorlatilag a 13. percben. Aztán a 38-ban egyenlített egy kiváló Rafa Silva beadásból Ausnes, és aztán a 65. percig kellett várni egy újabb gólra. Lautaro Martinez köszönt be a gólpassza után. Gólt is szerzett, Joaquin Corral csereként beállva, fantasztikus találat szabadrúgásból a 78-ban, és aztán a 86. illetve a 95. percben is szerzett gólt a Benfica, úgyhogy legalább szépen búcsúztak a sorozattól. Hát az 1-0-ról azért érdemes beszélni szerintem. Barella ment elő, fejezte be az akciót nagyon szépen, de ugye beszéltünk erről legutóbb, hogy Otamendi eltiltása milyen szereppel, vagy milyen jelentőséggel bírhat a Benficának. Az előző meccsen úgy éreztük, hogy hiányzik, itt viszont ő veszítette el ezt a párharcot Dzekóval szemben, amiből Barella vezetőgólja született, zárójel Barella oda-vissza betalált ebben a párharcban, ami vele a BL-ben még nem fordult elő.
És mennyire gyönyörű volt ez a gól? Ez azt hiszem, hogy leszűrhető volt a szavaidból is, hogyha valaki nem látta, akkor ebben a pillanatban most nyugodtan bíztatnám arra, hogyha befejezte a podcastot, akkor keresse rá, mert egészen brilliáns egyéni megmozdulás volt. De a Correának a gólja is egyébként szerintem egy nagyon szép lövő mozdulat, de azért Barellát nem tudta felülmúlni. Otamendinek nem volt olyan túlon túl jó meccse, de tulajdonképpen a Benfica sem nagyon lehet elégedett semmivel, ami ezen a meccsen az ő részükről kikerült a pályára. Nem nagyon tudták ők sem kontrollálni a meccset, és főleg amikor a második Inter gól megszületett, onnantól kezdve már az Inter támadott sokszor tovább, ami így egy hátrányban még egészen értelmezhető időmennyiséggel a befejezés előtt nem biztos, hogy a legelegánsabb dolog, de ott teljesen kicsúszott már a kezükből a párharc, és azon kívül a letámadásuk sem nagyon működött, amiben benne volt az, hogy az egy gyakorlatilag egy kontrának a befejezése volt, amit Barella belőtt a 13. percben, úgyhogy a Benfica ezzel a visszavágóval nagyon-nagyon nem lehet elégedett. Az odavágón jobban játszottak, és ott ilyen szempontból a teljesítményt tekintve szerintem igazságtalan volt az eredmény. Itt viszont az, hogy végül így összességében nézve az egészet az Inter ment tovább, az egy megérdemelt dolognak tűnik.
Kicsit az az érzésem, hogy ezzel a 3 belső védő per 2 szélsővel nem tudott mit kezdeni a Benfica. Tehát így, hogy Grimaldóék sokkal jobban kellett, hogy figyeljenek hátrafelé, próbáltak kockázatot vállalni, de annyiszor verték meg őket a szélen, annyiszor kerültek mögéjük, hogy azt Otamendi és Antonio Silva már nem tudták sehogy sem ellensúlyozni, úgyhogy nem, az volt a furcsa, hogy Roger Schmidt semmit nem tudott erre lépni, vagy semmit nem tudott változtatni. A fél időben volt egy furcsa cseréje, azt azért fölírtam, hogy Ausnes a bal szélről ment vissza jobb hátvédnek, hogy bejön a helyére Neres. De hogyha már Ausnes azért 1-1-nél az 53. percben volt egy érdekes Lautaro becsúszás a 16-oson belül, amit hogyha a játékvezető megítél 11-esnek,
akkor akár még valami lehetett is volna. Abszolút látom értelmét, és lehet, hogy az ott egy picit könnyelműen elnézett jelenet sor volt, de ettől még kitartok amellett, amit előbb mondtam, hogyha így kollektívan, összességében nézünk rá erre a két meccsre, akkor ettől függetlenül az Inter jogosan jutott tovább, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nem csalók a végül az eredmény. Az meg arra szintén csak rá tudok erősíteni, amit mondtál, hogy a széleken nagyon-nagyon sokszor elcsúszott a Benfica, és az, hogy az első meccsen is Bastoninek a beadása után született az első gól, és most is nagyon sok olyan beadása volt az Internek, amit a két félterületnek a magas pozícióiból be tudtak oda Otamendiék környékére küldeni, amiből nagyon veszélyes lövések, fejesek, lepatanók voltak ott a 16-oson belül, úgyhogy ez egy ilyen kulcs része volt a pályának, meg kulcs mozzanata a meccsnek.
És ünnepiesre sikeredett itt a vége, a San Siro már tényleg ünnepelt, de így hogy 3-3 lett, azért a Benfica szurkolók sem lehetnek teljesen elégedetlenek. Viszont megnyaljuk mind a 10 ujjunkat, mert két ilyen párosítást a BL elődöntőben nagyon-nagyon-nagyon várhatunk. És ez a Madonnina, ez azért is különleges, mert ugye a Milán 2007 után, az Inter 2010 után van ott a BL elődöntőben, ami azért így kimondva is nagyon-nagyon-nagyon durva. És tegnap Tibi már előrevetítette nekem itt, miután beszélgettünk a Bajnokok Rizsájában, hogyha esetleg az Inter bejutna az elődöntőbe, akkor azt mindenképp mondjuk el, hogy a Milánnak borzalmasan rossz meccsei voltak az Inter ellen az utóbbi időben. Tehát, hogy a Superkupa volt az, ami ugye 3-0-val végződött, de hogy még az a 3-2-es Milán siker, amit szeptemberben sikerült összehozniuk a bajnokságban, az sem volt egyáltalán meggyőző, és hogyha a 2021-es szezon kezdete óta nézzük, akkor ez sokkal inkább Inzaghinak áll ez a párharc.
Hogyha a Napolinak idén a Milán volt az antitézise, meg az legyőzője, akkor tényleg a számok, meg az utóbbi eredmények tökéletesen azt mutatják, hogy a Milánnak és Piolinak pedig Inter és Inzaghi az. Úgyhogy emiatt lesz mind gondolkodni a Piolinak, de én azért ettől függetlenül nem féltem őt. És az, ahogy a Milánnak a szezon közepi krízisét őt megoldotta, és ahogy kivezette a csapatot a három védőre átállással, aztán a négy védőre visszaállással, és ahogyan tényleg stabilizálta ennek a csapatnak a helyzetét, az egy nagyon kiemelendő munka, és az idei szezonnak az európai top futballjában az egyik legkiemelkedőbb edzői teljesítmény szerintem, hogyha csak egy ilyen kihívásra vetítjük a dolgokat, úgyhogy biztos, hogy lesz majd elképzelése, hogy hogyan kell megverni az Intert.
Hát Bence, akkor ezt is nagyon várhatjuk, a mait pedig köszönöm szépen, ez volt a Bajnokok Rizsája. Aki este hallgat minket, annak majd jó éjszakát a hallgatás után, aki pedig reggel, annak szép, kellemes, tartalmas napot kívánunk. Sziasztok, jó ét!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.